kicsit viccesen megfordítva a szokásos kérdést, hogy van-e élet a halál után. Azt gondolom, hogy ha láttátok a meghívót, a plakátot, akkor tudhatjátok, hogy körülbelül mi az a téma, amit szeretnénk körbejárni. És mondhatom azt, hogy a téma felvetés abból a tapasztalatból táplálkozik, hogy nagyon sok keresztjén, hosszabb, rövidebb keresztjén élet után egyfajta kiábrándultságba kerül. Ezt az őszintébbek bevallják, kevésbé őszinték próbálják föntartani a látszatot, vagy az emlékeikből élni, de sok keresztjénnek az a tapasztalata, hogy amikor hitre jutunk, elindulunk a hit útján, akkor van egy örömünk, átéljük Isten lelkének a munkáját, békességet kapunk, reménységet kapunk az életünkre nézve, és aztán valahogy, ahogy, hogy így mondjam, ez úgy jön, és aztán, ahogy próbáljuk csinálni a keresztény életünket, egyre kevésbé megy. Tehát, mintha, hogy amikor úgy kézbe vesszük a dolgokat, és szeretnénk ezt jól csinálni a keresztény életet, akkor valami úgy eltorzulna az életünkbe. És egy idő után azt tapasztalja az ember, hogy egyre kevesebb az öröme, egyre kevesebb a változás az életünkbe, egyre inkább megbarátkozunk dolgokkal, és tudjátok, hogy a házasságnál is ugye van ez a mondás, hogy hát ugye nem lehet az ember egész életében szerelmes, ugye a szerelemmel indul, aztán ez átmegy egy ilyen nyugodt szeretetbe, ugye ez a sokszor a kiábrándult házaspároknak az ideológiája, azt gondolom én, ahogy megközelítik a házasságot, hogy hát nem lehet mindig a csúcson lenni. És barátkozzunk meg vele, hogy azért nem olyan szép az élet, mint ahogy azt elképzeltük, vagy elgondoltuk. Nem rejtem véka alá a válaszomat, hogy szerintem van élet a halál előtt, mégpedig nem csak biológiai élet, hanem kiteljesedett élet is. De az a tény is, azt gondolom, hogy fontos, hogy egyértelmű legyen számunkra, hogy a tapasztalatunk az sokszor ennek ellene mond. És fontos lenne megértenünk azt, hogy vajon miért történik a keresztény életben ez a mondjuk így hanyatlás a sokszor, miért jut sok keresztény egy kiábrándult állapotba a keresztény élete során. Én azt gondolom, hogy a kiábrándulásunk okai különböző félreértésekre vezethetők vissza, és nagyon szorosan összefügg különböző félreértésekkel. Ezekből szeretnék néhányat megnevezni, ami úgy gondolom, hogy nagyon közkeletű és nagyon sokak fejébe, életébe meghatározó a kereszténység vonatkozásában, hogy miről is szól tulajdonképpen a kereszténység. Mit jelent keresztényként élni? Mi az, amire fókuszálnunk kell, ha mi magunkat kereszténynek valljuk? Az egyik félreértés, ami talán az egyik legáltalánosabb, hogy sokan a kereszténységet szertartásként értelmezik. Különböző szertartásoknak a teljesítésében látják a kereszténység lényegét, úgy, mint az a keresztény, aki eljár a templomba rendszeresen. Ugye ennek lehet persze különböző méreteket vagy mértékeket szabni. Van, aki azt mondja, hogy az az igazi keresztény, aki minden vasárnap elmegy, más azt mondja, hogy legalább havonta egyszer. Van, aki azt mondja, hogy ugye minden másnap, karácsony másnap, meg húsvét másnap. Ugye különböző szinteket határoz meg az ember. Sokan ebben látják a kereszténység lényegét. Általában a társadalom is ezen méri le a szertartásokon való részvételben. Ki az, aki egyháztag? Ki az, aki valamilyen egyházhoz tartozik? Vagy különböző vallásos gyakorlatokhoz kötjük a kereszténységnek a lényegét, és azt mondjuk, hogy az a keresztény, ugye ez már egy kicsit tovább van, aki rendszeresen imádkozik, aki rendszeresen Bibliát olvas. Az a keresztény, aki szolgál is, valamilyen szolgálatot lát el valamilyen területen a gyülekezet közösségében. Tehát ez az egyik meghatározás, és szeretném mondani, hogy a legtöbb meghatározásnak, amit mondani fogok, van igazság tartalma. De meg kell, hogy értsük, hogy a gondolkozásunknak az egyik titka az, hogy a hangsúlyokat megfelelően lássuk. Ha nem jól értjük a hangsúlyokat, és nem a helyén kezeljük az értünk a dolgokat, és mellékes dolgokat központivá teszünk, akkor egész egyszerűen félrecsúszunk, és teljesen elmegyünk a lényeg mellett. És ezekben a megközelítésekben, amikről beszélek, többnyire ez történik, hogy valamilyen részigazságot teljesen félreértünk és központivá teszünk. A másik megközelítése, hogy a kereszténység az helyes cselekedetekről szól. Mondhatjuk is, hogy a szeretet cselekedeteiről, vagy az Isten törvényének a megtartásáról szól, és az a lényeg, hogy erkölcsösek legyünk, humánusak legyünk, szeretettel viszonyuljunk egymáshoz. Szokták mondani, ma nagyon sokan gondolkoznak így, hogy hagyjuk a teológiát, hagyjuk az elméleteket, ez senkit nem érdekel. Az a lényeg, hogy mit mutat az életed, mit mutatnak a cselekedeteid. Ebbe mutasd meg a te kereszténységedet. Kétség kívül ennek is van igazsága, hogy a kereszténységünknek a cselekedetek szintjén kell megjelenni. De ez egy kérdés, hogy vajon ez-e mindennek a lényege, hogy mi helyesen cselekedjünk, és a cselekedeteinkre fókuszáljunk. Aztán van egy másik megközelítés, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen a lényeg az nem annyira a helyes cselekedet, hanem a helyes ismeret. Mert az ismeret, a gondolkozásunk határozza meg a cselekedeteinket, és a legfontosabb dolog az, hogy az ember helyesen gondolkozzon Istenről, önmagáról, és pontos teológiai ismereteink legyenek. A fejünkben rend legyen. Ez a legfontosabb. Kétség kívül ez is lényeges, de aztán jönnek mások, akik azt mondják, hogy hát azért álljunk meg egy szóra, nem elég, hogy mit gondolunk, és hogy a tudatunkban mi van, nagyon fontos, hogy mit érzünk. A lényeg, hogy érezd az Isten szeretetét. Hogy az érzéseid, hogy békességed legyen, hogy örömöd legyen, hogy szeretet legyen benned. Ez a legfontosabb. Hogy milyen érzések vannak benned. És aztán megint vannak mások, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen a kereszténység lényege az az Istennek a megtapasztalása. Különböző Isten élményeket, átélni valami különlegeset, átélni egy gyógyítást, vagy átélni valami különleges szabadítást, valami olyan dolgot, amiben egyértelművé válik, hogy az Istennel találkoztam. Én azt gondolom, hogy ezek mind izgalmas dolgok, de egyikre sem mondanám azt, hogy ez a kereszténység lényege. És meggyőződésem, hogyha ezekre fókuszálunk az életünkbe, és ezekre helyezzük a hangsúlyt, és ezekre koncentrálunk, hogy ezekbe hogy tudunk növekedni és fejlődni, akkor félrecsúszunk. Mert a kereszténységnek a lényege az tulajdonképpen a kapcsolat. A kereszténység lényegét a kapcsolat adja. Elsősorban az Istennel való kapcsolat, az Istennel való élő kapcsolat, de ezt a Biblia mindig összeköti a másokkal, az embertársainkkal való kapcsolattal. És sok igét lehetne itt megnevezni, csak egyet hadd nevezzek meg, ami azt gondolom, hogy jól kifejezi Istennek a gondolatát és az Isten szándékát, miben summázza a törvényt, az egész törvényt maga a Szentírás. Mit mondta, hogy mi a törvénynek a lényege? Istennek rengeteg törvénye van, ami a cselekedetekre, gondolkozásra, a viszonyainkra, sok mindenre vonatkozik. És miben summázza Isten? Azt mondja, hogy
szeresd
az Urat a te Istenedet. Ez a legfontosabb törvény, és a másik az pedig az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És azt mondja, ebben benne van az egész törvény. Ez a csúcsa. Ez a lényege. Ez az, amit az Isten akar. Ez van az Isten fókuszában. A kapcsolat. Ugye a szeretet az nyilvánvalóan egy kapcsolati dolog. Ő szeretne egy szeretet kapcsolatban lenni velünk, és ennek következményeként azt mondja, hogy ha mi vele szeretett kapcsolatban vagyunk, annak egy vele járója az, hogy egymással is szeretett kapcsolatban leszünk. És ezt olyan szorosan összekapcsolja az ige, hogy azt mondja, hogy az egyik az nincs a másik nélkül. A János levele, az 1 János 4.20-ban azt olvassuk, hogy ha valaki nem szereti azt, akit lát, az nem mondja, hogy ő szereti az Istent, akit nem lát. Azt mondja, ilyen nincs. Ilyen nincs. Hogy valaki nem éli meg a szeretetet a kapcsolataiba, az emberi kapcsolataiba, de ő az Istent szereti. Mert azt mondja, hogy ha valaki szereti az Istent, annak a következménye, a vele járója az, hogy szereti azokat is, akik körülötte vannak. És azt mondja, hogy ez az egész szeretet kapcsolata titka mindennek. Fontos, hogy az Istennel való szeretet kapcsolatból következik az egymás iránti szeretet, és nem fordítva. Tehát nem az történik, hogy mi elkezdjük produkálni az egymás iránti szeretetet, erre rágyúrunk, hogy hogy tudom én szeretni a másikat, kedves lenni, figyelmes lenni, jóságos lenni, és akkor ebből majd fakad az Isten iránti szeretet. A Biblia megfordítja a logikát, azt mondja, nem az elsődleges az Isten iránti szeretet, amiből következik az egymás iránti szeretet. De most itt ezen a ponton hadd hangsúlyozzam ezt, és hadd helyezem ezt a szívetekre, hogy a kereszténység lényege ez a kapcsolatiság, a szeretet kapcsolat megélése, elsősorban Istennel, és ennek következményeként ennek a megélése egymással. Valahol erre kell, hogy fókuszáljunk, ha a kereszténységünket meg akarjuk élni. Erre a lényegi dologra, és ugye értitek, hogy ezt, ebből a fontosabb egyértelműen és az elsődleges az Istennel való szeretett kapcsolatnak a megélése. Ez az egész keresztény életünknek a kulcskérdése. Megéljük-e Istennel ezt a szeretett kapcsolatot? Mert ha ezt megéljük, akkor meg lesz a másik is. Csak azért teszem oda azt is, mert az fontos velejárója, és az egy fontos mérce az életünkben. Tehát az ebből következik, de nagyon sokszor mi ámítjuk magunkat azzal, hogy azt mondjuk, hogy én szeretem az Istent, de nem szeretjük azokat, akik körülöttünk élnek. És a jánosi ige az arra figyelmeztet, hogy figyelj, az emberi kapcsolataidat használ tükörként. Abból meg tudod állapítani, hogy szereted-e te az Istent. Hogy viszonyulsz másokhoz? Hogy viszonyulsz azokhoz, akik körülötted élnek? Az megmutatja, hogy valóban a láthatatlan Istent szereted-e. Mert ha itt nem működik, akkor ott sem működik ez a szeretet dolog. Az életünkben azért nem mindegy, hogy mire fókuszálunk, hogy a kapcsolatra fókuszálunk-e, vagy azokra a dolgokra, amiket az előbb soroltam, mert ha ezekre a dolgokra kezdünk el fókuszálni, akkor egész más dolgok lesznek fontossá az életünkben. Ha elkezdünk fókuszálni a szertartásokra, a különböző vallásos gyakorlatokra, akkor a keresztény életünknek a lényege az az lesz, hogy hogy tudom betartani ezeket a szabályokat, amiket adtak nekem. Ha a cselekedeteinkre fókuszálunk, akkor arra fogunk minden erőnket, hogy az akaratunkat hogy tudjuk megzabolázni. Megtagadni azt, ami jön belőlünk, sokszor természetes módon, és azzal szembe cselekedni. És helyes módon viszonyulni másokhoz. Ha az ismeretekre fókuszálunk, akkor mindent ezt fog meghatározni. És mindegyik területre igaz az, hogyha ezek lesznek a fókuszba, ha megvan, és úgy érezzük, hogy elértük, megragadtuk a lényeget, akkor jellemzően büszkék és önigazultak leszünk. Tehát, ha én sokat járok templomba, minden nap olvasom az igét, szolgálok, akkor azt fogom mondani, hogy én egy jó keresztény vagyok. És a mi büszkeségünk és önigazultságunk jellemzően az emberi kapcsolatainkban miben jelenik meg, amikor az ember büszke és önigazult, hát jó teljesít, hogy? Általában az ítélkezésbe. Megítélek másokat, elkezdek másokat kritizálni, akik nem teljesítenek ilyen jól. Most ugye azt talán nem kell hosszasan magyaráznom, hogy az ítélkezés és a kritika az nem azonos a szeretettel. Tehát ez pont az ellenkezője, ez a gyümölcs. És innen lelepleződik, hogy valami nem jó úton járunk. Hiába vagyok ott, hiába szolgálok, hiába olvasom az igét, imádkozom sokat. Ha ez a kimenetele az egésznek, akkor azt jelenti, hogy valami a gyökerében nem stimmel az életemben. Ugyanígy ugye a maga a Biblia is figyelmeztet erre, hogy amikor a, például az ismeret lesz mindennél fontosabb, helyes ismereteket gyűjteni. Az ismeretre is azt mondja az ige, hogy az nagyon sokszor felfúvalkodottá tesz bennünket. Magamat mások fölé helyezem. Hát ő még nem ismeri a Bibliát elég jól, ő még nem gondolkozik elég tisztán. Ugye, elkezdjük kioktatni egymást, megint elkezdjük ítélgetni egymást, magunkat a másik fölé helyezni. Nyilvánvalóan ez a gyümölcs sem a szeretetről szól, és a kapcsolataink építéséről. Nem, megyek most végig ezen az elemzésen, hanem egy másik fontos dologra szeretném odairányítani a figyelmeteket, egy másik félreértésre, tehát ez az egyik fontos dolog, hogy megértsük, hogy a kereszténységünk az a kapcsolatról szól. Mondhatjuk, hogy kapcsolatokról, de igazából a kapcsolatról szól. Az Istennel való kapcsolatról. A másik terület, ahol azt gondolom, hogy nagyon sok félreértés van, az az ember működésének a félreértése, hogy tulajdonképpen hogy is működik az ember. És mivel az emberi létünknek a látható megnyilvánulásai, azok ugye a cselekedeteink és a szavaink, amit ugye érzékelünk leginkább egy ember megnyilvánulásából, ezért jellemzően azt gondoljuk, hogy a cél, az életünk célja az, hogy a szavainkat és a cselekedeteinket helyre tegyük az életünkbe. Tehát ezek a helyén legyenek. Helyesen cselekedjünk és helyesen beszéljünk. És megfeledkezünk arról a fontos tényről, amiről a Biblia sokat beszél, hogy a cselekedeteinknek van egy forrása, ahonnan a cselekedeteink és a szavaink táplálkoznak. Ugye a Márk evangéliumában olvassuk a Márk 7:21-ben, Jézus azt mondja, hogy belülről az ember szívéből származnak a gonosz cselekedetek, szavak, paráznasság, lopás, irigység, stb. És felsorol egy csomó bűnt. És ezzel Jézus jelzi azt, hogy a cselekedet és a szó az nem önmagában van az életünkben, ezek a megnyilvánulások, hanem ezeknek van egy forrása. És az igazi kérdés az az, hogy mi van ott belül, a forrásnál? Mi van a szívünkben? Mi van a szívünkben? Azt gondolom, hogy rengeteg keresztény küzd azzal a felszínes gondolkozással, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk nem kell foglalkozni a szívünkkel, csak meg kell tanulnunk helyesen cselekedni. Meg kell tanulni megtagadni magunkat, megtagadni a rosszat, és elkötelezni magunkat a jóra. Ez az akaraton múlik, az engedelmességem múlik, az önmegtagadáson múlik a keresztény élet. Hogy oda tegyük végre magunkat. És figyeljétek meg, hogy nagyon sok időt töltünk ezzel, hogy próbáljuk egymást meggyőzni értelmileg, hogy lássa be a másik, hogy mi a helyes cselekvés. Próbáljuk egymást meg magunkat is értelmileg meggyőzni. Máskor próbáljuk akaratilag rávenni, hogy csináld már, hidd el, hogy ez lesz jó neked. Így kell, szedd össze az akaratodat, meg tudod csinálni. Próbálunk erre fókuszálni. Ugyanígy nagyon sokszor szeretnénk ehhez hasonlóan nem csak a szavainkat, meg a cselekedeteinket, hanem az érzelmeinket is átalakítani. És az érzelmeinkről is azt kell, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen az is még az életünknek a felszínéhez tartozik. Az is még valami látható dolog. Ugye már az általában egy emberen viszonylag könnyen levehető, hogy érzelmileg hogy van egy ember. Szomorú, vidám, frusztrált, elkeseredett, ez a szavainkon nagyon hamar átjön, amikor beszélünk, de sokszor az arc kifejezésünkön látszik az állapotunk. És ugye ezen is az ember sokat próbálkozik, hogy hogy lehet az érzelmeinket megváltoztatni. Hogy lehetne valahogy, hogy ugye ne lássák rajtunk, hogy mi haragosak vagyunk most. Ne lássák rajtam, hogy én keserű vagyok. Ne lássák rajtam, hogy éppen dühös vagyok. Elrejteni és valami olyan arcot fölvenni, és ugye ez vezet a képmutatáshoz, amiben ugye az az érdekesség, hogy általában a képmutatást rendszerint csak azt hiszi el, aki csinálja, és mindenki más érzékelő, hogy ez valami hamis, amit a másik próbál mutatni, de nem az jön a szívéből. mert nem nagyon tudjuk igazán az érzelmeinket se elrejteni. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, és arra tanít bennünket, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg, mit? A szívünket. A szívünket. Mert onnan indul ki az élet. Mert onnan indul ki minden. Magyarul az egész életünknek a kulcskérdése az, hogy a szívünkben mi van. A szívünkben mi van. Ezt az összefüggést a szív és a cselekedetek között egy jéghegy ábrával hadd mutassam be nektek. Azért jó ábra a jéghegy ábra, mert a jéghegynek ugye az a sajátossága, hogy a jéghegynek a 10%-a látszik ki a vízből, a 90%-a a víz alatt van. Ugye ezt akarja ez az ábra is mutatni ott, remélem fölismeritek a jéghegyet. Tehát ez nem a barbapapa, hanem jéghegy. A jéghegynél, hogy annak idején szoktuk, hogy a Titanicnak se az volt a problémája, az a kis csúcs, ami kilátszott a vízből, hanem az, ami alatta volt. Ami alatta volt, ami nem látszott. Az az izgalmas. És tulajdonképpen ez azért jó leírása az ember működésének, mert a mi életünknek is az, ami látszik, ami a felszínen van, az csak a 10%. Ez csak a 10%. A nagyobb része, a szívünk, a forrás, amiből ez táplálkozik, az 90%. Az lent van, az nem látszik, hogy mi van a szívünkben. Az, ami látszik, az tulajdonképpen a szavaink, a cselekedeteink, és ide tehetjük még az érzelmeinket. Mert az érzelmeknek, amiről beszéltem is, egy része látszik. Nem minden, nem látjuk mélységében, de valamit látunk belőle. Ez az, ami a felszínhez tartozik. De ezek a dolgok, a felszín tulajdonképpen sokkal mélyebbről jönnek, azokból a tudatos, vagy sokszor nem tudatos gondolatokból, hitekből, meggyőződésekből, amik betöltik a gondolkozásunkat. És oda tettem még a mintákat is, amik nagyon sokszor szintén nem biztos, hogy tudatosak bennünk, azok is lehet, hogy abszolút tudatlanul élnek bennünk. Ezek azok a minták, amiket hoztunk a szüleinktől, amiket látunk a társadalomban, többnyire számunkra tekintéllyel bíró emberektől, lehet ez pedagógus, politikus, lelkész, bármilyen területen az életünkben. Egy csomó ilyen mintát hozunk magunkkal, ami meghatározza azt, hogy mi hogy cselekszünk, hogy szólunk az életünkben. Ugye az ember, ahogy kikerül otthonról, egyre inkább rájön, hogy mennyire visszaköszönnek szülői minták, reakciók az életünkben. Akár olyanok is, amiktől egyébként otthon szenvedtünk a szüleinktől. Lehet, hogy utáltuk, hogy így reagál, úgy reagál. És akkor az ember egyszer csak rajta kapja magát, hogy ön abban a szituációban ugyanaz jön ki belőlem. Tudatlanul is ezek a minták nagyon mélyen meghatároznak. És van a szívünkben egy csomó olyan gondolat és meggyőződés, hit, aminek nem vagyunk a tudatában, és vannak olyanok, amiknek tudatában vagyunk, amiket mi magunk tanultunk meg, és próbálunk a magunkévá tenni. Ezek együtt formálnak bennünket. De ami ennél is fontosabb, az az, hogy a szívünk mélyén vannak a motivációink, amik tulajdonképpen az energiát, az erőt adják számunkra, amik mozgatnak bennünket. A cselekedeteinknek, a szavainknak a legmélyebb mozgató rugói. És a motiváció tekintetében tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy a szívünk alján van a legmélyén a mi egész identitásunk. Hogy mi mit gondolunk saját magunkról. Hogy kik vagyunk mi valójában. És a szívünk mélyén tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy mindannyiunkat valamilyen kapcsolatiság határoz meg. Valamilyen kapcsolatiság. Valami, amiben bízunk. Amiből merítjük az identitásunkat. Akitől merítjük az identitásunkat. Ez motivál bennünket, és általában ez a legerőteljesebb hajtó ereje az életünknek. Ami meg fogja határozni azt, hogy mi jelenik meg majd a felszínen. Milyen cselekedetek és milyen érzelmek. Néhány egyszerű példát hadd mondjak, hogy a cselekedeteinknek mennyivel mélyebb összefüggése van, mint amit talán sokszor gondolunk. Ugye itt van mellettünk egy konditerem, ahova rengeteg ember jár. És ugye ma ez a társadalomban a testépítésnek egy nagy kultúrája van, vagy egyre növekvő kultúrája. Miért gyúr az, aki gyúr, akinek ez a meghatározó az életében? Mi mozgatja? Általában ez az egyik, azt gondolom, a legfontosabb, hogy jól nézzen ki. Igen. Na, jobban néz ki, akkor jobban fogja érezni magát. Ugye itt ez vicces, mert ez ugye tükröződik, ez a fólia, és sokszor, amikor itt vagyunk egy ilyen rendezvényen, akkor jönnek ezek az emberek, és itt ugye a fólia ugye kifeszít egy kicsit, meg lehet látni, hogy mindenki tükörben megnézi, hogy volt-e eredménye az adott gyúrásnak, ugye, és kezd az ember mosolyogni, kezd jól érezni magát, mert na, volt értelme, ugye. Vajon miért csinálja ezt az ember?
Többnek érzik magukat.
Így van. Ugye azt kell, hogy lássuk, hogy itt az ember sokkal többet, sokkal mélyebb dolgokat keres. Tehát ez úgy tűnik, hogy csak a kinézetről szól, de tulajdonképpen az ember elfogadottságot keres. Értékességet keres. Tulajdonképpen az ember az identitását keresi. Szeretném, hogy én elfogadható legyek mások számára. Ez nagyon érdeklődő ez a légy. Hogy? Igen, nyugodtan. És ezt kell, hogy megértsük, hogy a szívünk mélyén ezek az identitásunknak, a motivációnknak vannak alapvető kérdései, ami mindannyiunkat mozgatnak. És ezek az alapvető szükségletek, így szoktuk ezt nevezni, amire tulajdonképpen minden embernek szüksége van. Tehát ez nem rossz, ez egyszerűen így van. Minden ember szeretné magát értékesnek érezni. Ugye ez építik rá a reklámot erre. Értékesnek akarod érezni magad? Tudjuk. Ezért mi megmondjuk neked, hogy hogyan érezheted majd értékesnek magadat. Ha ezt megvásárolod, ha ezt csinálod, azt csinálod. A reklám szakemberek pontosan tudják, hogy mi mozgatja az embereket. Mit keresnek az emberek. És erre adnak választ. Erre építenek. Mert minden ember keresi ezt. Keresi az értékességet. Keresi azt, hogy elfogadott legyen. Hogy szeretett legyen. Keresi minden ember azt, hogy ő egyedi legyen. Egyikünk se akar a tömegben egy szintelen átlag ember lenni. Mindannyian szeretnénk, hogy úgy tekintsenek ránk, hogy mi valamiben különlegesek vagyunk. Értékesek vagyunk, egyediek vagyunk. Hogy elfogadhatók vagyunk mások számára. Az ember keresi a jelentőséget ebben az életben. Nem akarunk egy porszem lenni. Szeretnénk, hogy legalább valaki számára jelentős legyek. Legalább legyen egy ember, aki számon tart. Akinek fontos vagyok. Akinek fontos az, hogy élek. Ezek a szükségek ott vannak mindannyiunkban. És ezért az ember a szíve mélyén kapcsolati ember, mert keresi ezt. Mindezt keressük, és ezek mozgatnak bennünket. És tulajdonképpen azokkal a dolgokkal, amiket cselekszünk, amiket mondunk, általában ezeket a mély szükségeinket akarjuk megelégíteni a szívünkben. Valaki konfliktus kerülő. Nem szeret konfrontálódni másokkal. Vajon mi lehet e mögött? A konfliktus kerülés mögött. Könnyen rámondjuk, hogy milyen típusúak vagyunk, de ha megfigyelitek magatokat, jellemző, hogy mindannyian bizonyos szituációkban konfliktus kerülők vagyunk, bizonyos szituációkban fölvállaljuk a konfliktust. Általában mitől függ, hogy mikor vállaljuk föl és mikor nem? Igen, általában az ember próbálja fölmérni a kimenetelét egy konfliktusnak, ez megint szinte tudatlanul egy pillanat alatt fölmérjük, ahol esély van a nyerésre, hogy én ebből jól jöjjek ki, ott fölvállalom. Ahol nincs esély, ott inkább kimenekülök belőle a konfliktusból. De miért menekül ki az ember, amikor kimenekül? Így van, tulajdonképpen így van, magától a kudarctól félünk, mert azt gondoljuk, hogy ha konfrontálódok valakivel, akkor elveszítem a másik szeretetét. Megszégyenülök. Ki fog derülni, hogy nem vagyok elég jó. El fog utasítani a másik. És értitek, hogy ezek itt valahol a szívünknek a legmélyét érintik ezek a dolgok. És az ember ezt nem akarja veszélyeztetni. Ezt nem akarja kockáztatni. Hogy elutasított legyek. Hogy ne legyek szeretett. Nagyon sokszor, amikor és megint mondok egy felszínű dolgot, az ember hazudik. Szerintem ma az életünk tele van hazugsággal. A telefontól kezdve, ugye, majd visszahívom, mai nap hívnak, ugye, sok százezren így vissza bennünket. Lehetne mondani egy csomó mindent, mennyi hazugság van, amikor megkérdezik tőlünk, hogy hogy vagy. Azt mondom, hogy jól vagyok. Egyébként pocsékul vagyok, de most nem fogom neki elmondani. A szavak hihetetlenül elértéktelettek, mert tele van az életünk hazugsággal, de miért hazudunk? Miközben egyébként racionálisan szerintem nem nehéz belátni, hogy a hazugsággal az egész társadalmunkat tönkretesszük. Mert azzal, hogy hazudunk, legyen egy szó politikáról, emberi kapcsolatról, bármiről, az egész bizalmat alássuk. És senki nem tudja, hogy kinek hihet és kinek nem. Ki csapja be és ki nem csapja be. Egy érhetetlen világot teremtünk magunknak. Tehát tudjuk, hogy ez nem jó, és mégis csináljuk. És miért hazudik az ember? Nagyon sokszor megint csak azért, mert félünk attól, hogy kimondjuk az igazságot, és ez bennünket rossz színbe tüntet föl. Lehet, hogy megharagszik rám a másik ember, elutasít. Magyarul elveszítem a szeretettségemet. Elveszítem az elfogadottságomat. És ezért inkább hazudok, mert úgy gondolom, hogy egy jó hazugsággal fönn tudom tartani a jó képet magamról, és fönn tudom tartani a szeretetét a másiknak. Hogy szeressen, hogy elfogadjon, hogy tiszteljen. Ugyanígy izgalmas kérdés, hogy miért fél az ember sokszor az egyedül léttől, az egyedül maradástól, a párválasztás tekintetében. Ez nagyon érdekes, mert egy csomó ember él egyedül, és mégis ott van az emberben ez a félelem. És én azt gondolom, hogy sokszor az egyedülléttől való félelem mögött is sokkal mélyebb mozgatórugók vannak, mint az, hogy nem tudjuk az életünket egyedül lebonyolítani. Mert ma egy olyan világban élünk, ez így volt mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, ma tulajdonképpen valaki simán le tudja bonyolítani az életét egyedül, de ami ennél egy sokkal súlyosabb kérdés, hogy ha egyedül vagyok, az azt jelenti, hogy senki számára nem vagyok igazán fontos. Nem vagyok elfogadható. Akkor én egy lúzer vagyok, mert nem kellettem senkinek. És értitek, hogy ez egy sokkal mélyebb mozgatórugó, amiben az ember aztán hajlandó bármibe belemenni, csak hogy az identitását megőrizze. Csak hogy fönntartsa annak a látszatát, hogy én szerethető, elfogadható vagyok, elég jó vagyok mások számára. Amit ezzel mondani akarok, hogy meg kell, hogy értsük, hogy hogy működünk. Hogy az igazán izgalmas kérdés az életünkben az, hogy itt mi van? Itt mi van? Mi mozgat bennünket? Mi az, amiben bízunk? Mi az, amivel mi meg akarjuk elégíteni a szívünket? Ezeket a legalapvetőbb szükségleteinket. Honnan szerzünk mi szeretetet? Honnan szerzünk mi értékességet? Hogyan szerezzük meg a jelentőségünket az életben? Hadd mutassak be két példát, vagy több verzióba is majd most ezt az ábrát, ami talán segít megértenünk jobban ezt a szívünknek a működését. Az első verzióba hadd mutassam be, hogy a test szerint hogy működünk. A test, ez a bibliai kifejezés, ez nem a fizikai testünkre vonatkozik ebben az összefüggésben, hanem a Biblia a bűnös természetünket nevezi testnek. Tehát a bűnöset óta a természetünk szerint így működünk. Ez most azt szeretné bemutatni az ábra. Felszínen is most itt néhány példát hozok. Megjelennek mondjuk büszke, bántó szavak és önző cselekedetek. Akár legyen ez egy kiabálás vagy ítélkezés. Tehát ezzel szembesülünk. Remélem, hogy ez a példa nem túl élettől elrugaszkodott, hogy valamilyen tapasztalatot mindenkinek van erre, hogy kijön a sodrából, kiabál, elkezdi a másikat vádolni, visszavág. Van legalább ilyen távoli emléketekben ilyen szituáció, helyzet, tehát hogy tudtok ezzel azonosulni az életünkben. Mi van ennek egy kicsit, hogyha elkezdünk a mélyére menni? Mi van e mögött? Ugye megjelennek az érzelmek, ilyen, mint a harag, keserűség, békétlenség, elégedetlenség, ami ott van az ember szívébe. Ezek ugye egyértelműen negatív érzelmek. Emögött ott vannak a tudatos vagy nem tudatos gondolatok, hitek, meggyőződések, és majd mindjárt még tovább konkretizálom. És tulajdonképpen ennek a gyökerében, és most ezt csak így általánosságban mondom, általában a bálványimádásunk, az önzésünk és a büszkeségünk áll. Ezekre szoktuk azt mondani, hogy ezek a bűneinek a gyökere, a legmélyebb mozgatóink test szerint, a természetünk szerint mindannyian büszkék, önzők, bálványimádók vagyunk. Erről beszél a Szentírás. És azt gondolom, hogy ha kezdjük a szívünket megismerni, akkor mindannyian rá fogunk jönni, hogy ez valóban így is van. Valóban így is van, hogy a mélyen ezek a dolgok mozgatnak bennünket. De tulajdonképpen azért vagyunk ilyenek, mert az ember alapvetően hitetlen. Hitetlen. Tudnélik, ott a legalul, azoknál a szükségeknél, aminek ott lenni kellene, az az Isten iránti bizalom. Amire az Isten teremtett bennünket. Az kellene, hogy mozgasson bennünket. Az az, ami igazán meg tud elégíteni bennünket. Az Istenben való bizalom. Ugyanennek a, és mutatom rögtön a pozitív oldalát, a lélek szerint az újjászületett ember, amikor Isten lelke szerint él, akkor ez a dolog fordítva működik, vagy fordítva érdemes vizsgálnunk, inkább így mondom, bízunk az Atyában, bízunk abban, hogy én szeretet vagyok. És az evangélium az erről szól, hogy ennek a bizalomnak van alapja. Mert Isten megváltott. Isten a gyermekévé fogadott. Istennek egyedi terve van az életemmel. Az övé vagyok. Isten megelégíti, azt ígér, hogy ő megelégíti minden szükségünket. Ő adott, az ő kereszt halálával adott nekünk jelentőséget. Azzal, hogy az ő fiát értünk adta. Azért, hogy mi vele kapcsolatban lehessünk, szeretett kapcsolatban. Ő tett ezzel jelentőssé bennünket. Megmutatta, hogy mennyire jelentősek vagyunk az ő számára. Egy egész történelmet szánt rá, hogy előkészítse Jézusnak az érkezését. És aztán elküldte az ő fiát. És azt mondta, hogy te ennyire fontos vagy számomra, hogy én odaadom érted az én fiamat, hogy megváltsalak, hogy nekünk legyen kapcsolatunk, hogy a bűn ne válasszon el bennünket egymástól. És neki van egy egyedi terve mindannyiunk életével. Ő jelentősnek, értékesnek tart bennünket. A kérdés az, hogy mi ezt elhisszük-e. Elhisszük-e és bízunk-e benne? Elhisszük-e azt, amit ő mond? Bízunk-e benne, hogy ez igaz, amit mond? És ugye itt lesz nehéz ez a folyamat, de ez az, amiről a római levélben beszél Pál, amikor azt mondja, hogy az igaz ember az hitből él. Az hitből él. Ebből a hitből, az evangélium hitéből él. Hogy hiszi az Isten szeretetét, aminek a történelmi, kézzel fogható bizonyítéka Jézus Krisztus kereszthalála. Értitek, hogy ez nem egy illúzió, ez egy megfogható dolog. A sír üres. Krisztus meghalt és föltámadt. Ez egy történelmi tény, ami bizonyítja az Isten szeretetét. És ha mi ezt hisszük, hogy az Isten szeret bennünket, akkor ebből indul el az életünk. És ez azt jelenti, hogy ebből a hitből szabadság következik. A másik ábrán, emlékeztek rá, mi volt itt? Ezen a ponton szerepelt a bálványimádás. A bálványimádás az arról szól, hogy én valamiből életet remélek, és amiből az életemet remélem, attól kezdek el függeni. Ha én azt remélem, hogy az én értékemet a kinézetem adja, akkor függővé válok a gyúrástól. Értitek? Ott nem leszek szabad, menjek vagy nem menjek, ebben van az életem, ettől kapom az értékemet. Nekem ez kell, én enélkül nem tudok élni. Muszáj, hogy csináljam. Ha a társamtól várom az értékemet, a jelentőségemet, hogy nekem egy társam van, akkor ennek leszek a rabjává. A társ lesz a bálványom. Ha van, ha nincs. Mert attól remélem az értékemet, attól remélem, hogy én elfogadott, én szeretett leszek. Akkor minden gondolatom erre fog irányulni, hogy legyen társam, legyen valaki, aki engem elfogad és szeret. Ha az atyában bízom, akkor szabad vagyok. Szabad vagyok. A szabadság azt jelenti, hogy tudok örülni neki, ha van, de nem ettől függ az életem. Nem ettől függ az életem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell semmi más, hanem az, hogy szabadon tudok viszonyulni. Szabadon tudok viszonyulni az anyagiakhoz. Ha az anyagiaktól remélem az életemet, és azt gondolom, hogy én akkor leszek jelentős és értékes ember, ha sokat birtoklok, akkor ennek a rabjává válok. És mindent ennek fogok alárendelni. Ha tudom, hogy én Isten miatt vagyok értékes, mert ő megváltott, ő elfogadott, akkor szabad vagyok az anyagiaktól. Szabad vagyok bővölködni, meg szabad vagyok szűkölködni. Nem ettől függ az életem, hogy mit birtoklok, hogy mennyim van. És még a másik oldalon, ugye a test szerint, amikor nincs ott az evangéliumba vetett hit, ott van ugye a bálványimádás, az önzés és a büszkeség. Az önzés, ami azt jelenti, hogy én magamnak akarok értéket adni. Magyarul minden rólam szól. Mindennek az a tétje, hogy én a saját szívemet megelégítsem. A párkapcsolat is arról szól, hogy én elfogadott legyek, hogy én szeretett legyek, hogy én megkapjam, amire nekem szükségem van. Addig ezen az oldalon, ha én megkaptam Istentől, amire nekem szükségem van, akkor szabad vagyok szeretni. Szabad vagyok szeretni odafordulni másokhoz, másokra fókuszálni, mert már nem arról szól az életem, hogy magamat hogy elégítsem meg. Mert engem megelégít az Isten szeretete, a vele való kapcsolat. És ugyanígy a másik oldalon ott volt a büszkeség, amíg nem hiszem az evangéliumot és nem abból élek, addig folyamatosan azzal vagyok elfoglalva, hogy megmutassam másoknak, hogy én milyen rendkívüli vagyok, milyen jó vagyok. Ismerjenek el, dicsérjenek meg. Nem tudom elhallgatni, ha jót cselekedtem, mert meg kell, hogy tudja mindenki, hogy én jó vagyok. Ha az evangélium megelégíti a szívemet, akkor annak a gyümölcs az lesz, hogy alázatos vagyok. Nem kell nyomni magamat. Nem kell az emberek elismerése. Nem vagyok rabja annak, hogy mások mit gondolnak róla. Szabad vagyok. Szabad vagyok mások véleményétől. Ha az evangéliumból élünk, akkor a gondolatainkat Isten kijelentése határozza meg. Az Isten ígéreteibe vetett hit és a meggyőződés, hogy Isten megcselekszi azt, amit megígért, hogy ő gondoskodik rólam, hogy ő szeret engem, hogy vezet engem, hogy megad mindent, amire szükségem van. Ezek járják át a gondolataimat. Ezek a gondolatok határoznak meg. Mondhatjuk így, hogy az ő mintája lesz a meghatározó. Meghatározóbb lesz a szülői mintánál az, hogy milyen az én mennyei atyám. Az ő szeretete, az ő türelme, az ő elfogadása. Ezért őrá fókuszálok, és az kezd egyre mélyebben beleíródni a szívembe. És ha így élünk, és talán már érzékelitek, hogy ha ez igaz lenne az életünkre, akkor az ember hálával él. Hát akkor mindent megkaptam, amire szükségem van Istenben, az evangéliumban. Szabad vagyok, tudok örülni, békességem van. Nincs folyamatosan egy oldhatatlan vágy, egy elégedetlenség bennem. Egy nyugtalanság, egy frusztráltság, hogy nem tudom magamat megelégíteni. Hanem szabad vagyok örülni másoknak, örülni magamnak, örülni az életnek, ami körülvesz. És hogyha ez van a szívünkben, akkor azt gondolom, hogy a szavak, a cselekedetek szintjén is megjelennek az, hogy tudok másokat bátorítani, tudok szeretni másokat, tudok szeretett kapcsolatot építeni, mert képes vagyok figyelni, fókuszálni a másikra, megérteni, hogy mi van a másikban. Hadd mutassak még egy ábrát, legyen ez egy konkrét szituáció, hát ez segít még tovább vinni ezt a gondolatot. Ugye itt vannak hogy mi van a szívünkbe, és vegyük azt a szituációt, hogy mondjuk a munkahelyünkön valaki mond egy kritikát a munkánkra. Talán volt már ilyen tapasztalatunk, vagy élményünk. De ha ott nem, akkor családban valaki megkritizál bennünket. A lényeg az, hogy valami kritika ér bennünket. Mi a test szerinti reakció erre általában? Hogy szoktatok erre reagálni? Valaki kritizál benneteket. Hogy?
Csúnyát
mondok.
Megsértődök.
A verekszem, igen. Vérmérséklettől függően. Az ember elkezdi tagadni. Igen, elkezdjük mentegetni magunkat. Ide írtam ilyeneket, hogy elkezd az ember védekezni, védi saját magát, elkezdi ugye a legjobb védekezés a támadás, elkezdem megtámadni a másikat, pont te mondod, keresem, nem tudom, hogy ismerőse az a szituáció, amikor mond valaki egy kritikát, és az agyunk, mint a leggyorsabb számítógép elkezd pörögni, hogy hogy tudom fölmenteni magamat, és hogy tudok hibát találni ebben a másikban. Megmondjam, hogy tulajdonképpen neki miért nincs joga ehhez, és egyébként is van neki a saját portálja előtt mit takarítani. Foglalkozom azzal. Ugye ez szoktam mondani, hogy tényleg a másodpercek tört része alatt juttak eszünkbe sokszor gondolatok, és borzasztó frusztráltak vagyunk, ha nem juttak eszünkbe ilyen gondolatok. Nem tudok visszacsapni, visszavádolni a másiknál. Adott esetben elkezdünk kiabálni, ugye a másikkal, fölemeljük a hangunkat. Milyen érzések vannak bennünk, hogy ott van az emberben a harag, a keserűség, nem értékelnek, nem látják a jót, miért pont a rossz tűnik föl neki, ugye mindig ezt látják meg. Megjelenik az emberben az indulat, a frusztráltság, mondjuk egy munkahelyi közegben megjelenik a félelem, lehet, hogy nem vagyok elég jó, lehet, hogy kirúgnak, ugye ha ilyennek látnak, ha szóvá teszik. És itt abban a pillanatban tele vagyok görcsel. Mert valaki mondott egy kritikát a munkámra. Mi van ennek a mélyében? Az a meggyőződés, hogy nekem jól kell teljesítenem. Mert csak akkor vagyok elfogadható és szerethető. Ha jól teljesítek. Csak akkor vagyok. Értitek, hogy ez egy hit, egy gondolat. Lehet, hogy ki sem mondjuk soha tudatosan. De általában nagyon mélyen ott van bennünk ez a meggyőződés. Akkor vagyok elfogadható és szerethető, ha én tökéletesen teljesítek, jól teljesítek. Tökéletesnek kell lennem. Tökéletesnek kell lennem. Meg kell mutatnom, hogy jó vagyok. Sőt, meg kell mutatnom, hogy jobb vagyok, mint sok más ember. És egy szüntelen gyötrésben van az ember. Megfelelni. És emögött ott lehet az a minta, amit hozunk esetleg magunkkal, hogy akkor dicsértek csak meg bennünket, ha teljesítettünk. Lehet, hogy a szüleink, lehet, hogy a pedagógusok. Mindannyian egy ilyen társadalomban növünk fel, magyarok, ahol általában jellemző az, hogyha nem teljesítesz, akkor megszégyenítenek. Az egész társadalom az egyik legerőteljesebb motiváció. Mert a szégyen az ugye az identitásunkat érint. Ezért ez nagyon hatékony. Tehát ezt ugye ezért használják szívesen különböző helyeken. Megszégyeníteni azt, aki hibázik. Hogy többet nehogy hibázni merjen. És ettől ugye az emberben növekszik érthetően a harag, a frusztráltság, a keserűség, az indulat. Tulajdonképpen ugye, ha még mélyebbre megyünk, és elkezdjük a motivációs szintet nézni, és a kapcsolati szintet, akkor kiderül, hogy jó eséllyel a munka a bálványunk. És ugye ez különösen is akkor lesz izgalmas. Ha én a munkám által akarok értéket szerezni magamnak, És a munkámtól remélem, a jól elvégzett munkámtól remélem, hogy engem szeretni, tisztelni fognak, értékesnek tartanak. És ott lesz a büszkeség, hogy ezt látni kell mindenkinek, és világos, hogy a kritika pont ezt a büszkeségemet sérti. Pont azon a területen, ami nekem a legfontosabb, hogy én bizonyítsak, ott ér a kritika. Ezért lesz nagyon fájdalmas. Ezért vált ki belőlünk sokszor egy-egy kritika, hogy így mondjam, a normálisnál messze erőteljesebb indulatokat. Ugye azt mondja az ember a könyvesnek, hogy te figyelj már, ez a fal itt nem vízszintes. És utána hallgatom a fölmenőimet, meg a nem tudom mit, meg minek szólok én bele, meg mennyit fizetek, meg amit el tudok képzelni. És azt mondja, hogy várjunk már, mi történt. Azt hittem, hogy ez csak annyiról szól, hogy ráteszünk a vízmértéket, és megnézzük, hogy az vízszintes, vagy se. De látszik, hogy nem erről szól. Mert amikor én azt mondom, hogy ez a fal nem tökéletes, ő az egy identitásában van érintve. És ezért egy sokkal erőteljesebb reakció jön ki. És nem az jön ki, hogy ja, tényleg, hát akkor szedjük le, vagy igazítsuk ki. Mert ennyi lenne egyébként. De mivel ez a szívünket érinti, ezért itt egy hihetetlen indulat jelenik meg az emberben. Elnézést,
hogy valamikor nem egyszerű kiigazítani ezt a falat, hogy le kell mondani az egészet, sok kérdőkörülmest
a többi. Igen. Persze, ilyen is van, ilyen is van. De azt gondolom, hogy nem csak ilyen esetekben fordul ez elő. És ez nem ettől függ elsősorban. És ugye ott van tulajdonképpen az az önzésünk, hogy nekem magamat kell elfogadhatóvá, értékessé tennem. Ha én nem állok ki magamért, akkor ki áll ki értem? Nekem ki kell állni, nekem meg kell mutatni, hogy én értékes, én jó vagyok, én elfogadható vagyok. Engem nem lehet kritizálni. És tulajdonképpen a bizalmunk ebben az esetben az a saját teljesítményünkben van. Hogy én értékessé tudom tenni magamat. Én elfogadhatóvá tudom tenni magamat mások előtt. És a gyökerében tulajdonképpen ott van az embernek a hitetlensége. Hogy én nem hiszem el, hogy én Krisztusban értékes vagyok. Hogy engem az Isten tett értékessé. Én nem vagyok azonos a munkámmal, a teljesítményemmel. Én Krisztusban értékes vagyok, akit megváltott az Isten. Az ő fiának az élete árán és szenvedése árán. Hogy néz ez ki a másik oldalon? Ha jön a kritika, most itt van, ugye áttettem ide a bal oldalra ezt a test szerinti reakciót, csak hogy lássuk az alternatíváját. Mit jelent hitben reagálni egy ilyen szituációra, amikor jön ér egy kritika? Ugye az első fontos dolog, hogy a hitből való élet ebből indul ki, hogy az én bizalmam az atyában van, az én mennyei atyámban, aki gyermekévé fogadott. Ezért én egy szeretett, elfogadott gyermek vagyok. Egy szeretett, elfogadott gyermek. Van egy biztos identitásom. Egy biztos identitásom. A biztos identitásom miatt szabad vagyok a kritikára. Mert tudom, hogy ha a munkámat megkritizálják, az nem az én értékemről szól, hanem arról szól, hogy most valamit jól csináltam, vagy nem jól csináltam. Kapok egy visszajelzést. Ha nekem van egy biztos identitásom az evangéliumban és Krisztusban, akkor alázatos vagyok arra, hogy megvizsgáljam saját magamat. Mert lehet, hogy ez a kritika jogos, de lehet, hogy jogtalan. De értitek, nem az van, hogy én csípőből elkezdem védeni magamat, hanem mivel szabad vagyok, mert ez nem rólam szól, akkor azt mondom, hogy igen, hát tegyünk már tényleg egy vízmértéket, nézzük már meg, hogy az a fal egyenes, vagy nem egyenes. Nézzük meg, hogy valóban ez jogos, ez a kritika? És el tudok gondolkozni rajta, annélkül, hogy összeomlanék, annélkül, hogy az nem tudom, mekkora indulatokat váltana ki belőlem. Mert van egy biztos identitásom Krisztusban. És ez alázatossá tesz, szabaddá tesz a kritikára, szabaddá tesz a munkámtól, a teljesítményemtől. És ott van az a gondolat bennem, hogy Isten értékesnek tart, megváltott. Az életem az ő kezében van, ő gondoskodik rólam. Magyarul Nem az a félelem határoz meg, hogy mi lesz, ha elveszítem a munkámat, mert tudom, hogy Isten gondoskodik rólam. Ha elveszi ezt a munkát, add majd másikat. Szabad vagyok. Szabad vagyok. Nem a félelem határoz meg, hogy én hogy tudok magamról gondoskodni, mert tudom, hogy van valaki, aki gondoskodik rólam, aki a fiává fogadott, aki szeret, aki megígérte, hogy ő mindent számon tart az életünkben, a legapróbb mozzanatokat is. Azt mondja, hogy egy veréb se eshetik le a fáról. Hát gondolod, hogy téged meg csak úgy kirúghatnak a munkahelyedről? Érted, hogy a veréb, akit senki nem tart számon, az nem esett le az Isten tudta nélkül. És azt gondolod, hogy te, mint az Isten gyermeke, veled meg azt csinálnak, amit akarnak? Hát hogy ne lenne ott százszoros figyelemmel, ezerszeres figyelemmel a te életedben, és tartanák kezébe a dolgokat? Megígérte. Megígérte. Erre építhetsz, az ő ígéretére. És azt is megmondta, hogy formálni fog bennünket. Hogy alakítani fogja az életünket. És éppen ezt csinálja. Azáltal a kritika által is formálni akar bennünket. Nem kell kétségbe esnünk, nem kell elmenekülnünk. Egyszer megérthetjük, hogy Isten valamit akar az életembe. Egy másik emberen keresztül. És ha ez a hit ott van, és én hitből élek, akkor nem veszítem el az örömömet, nem veszítem el a békességemet, nem veszítem el a szeretetet, mert nem a munkámtól függök. Nem ellenséget látok a másikba, aki megtámadta az identitásomat, hanem tudom szeretni. Tudom benne az Isten eszközét látni, aki ott van mellettem. És szabad vagyok arra, és ez a felszín, szabad vagyok arra, hogy visszakérdezzek arra a kritikára, megkérdezzem, hogy jól értettem-e, hogy mit gondolt pontosan. Szabad vagyok, hogy megbeszéljük, szabad vagyok arra, hogy tanuljak. Mert nem kell tökéletesnek mutatnom magamat. Nem azért vagyok elfogadható, mert én tökéletes vagyok. Azért vagyok elfogadható, mert Krisztus elfogadott. Ezért szabad vagyok arra, hogy tökéletlen legyek. Szabad vagyok arra, hogy tanulok valamibe, hogy változok valamibe, hogy elismerem a hibámat. Ez az, ami a lélek szerint való életet jellemzi. Ez, ami a lélek szerint való életet jellemzi. És azt gondolom, hogy azt kell, hogy megértsük, hogy erre mi nagyon vágyunk. Legalábbis gondolom mindannyian. Így vagyunk, nem? Hogy a kritikát tudjuk így fogadni. Hogy visszakérdezünk. Hogy készek vagyunk elismerni hibánkat. Hogy készek vagyunk tanulni. Hogy nem szűnik meg a szeretetem a másik ember iránt azért, mert mondott egy kritikát. Nem veszítem el az örömömet, a békességemet, és nem indulat, harag és keserűség van bennem azért, mert valaki szóvá tett valamit, hanem látom abban, hogy Isten fejleszteni akar. De amit fontos megértenünk, hogy ezeknél az ábráknál is, ezért kezdtem azzal, hogy értsük meg, hogy a felszín ez innen lentről jön, hogy egy dolgot nem lehet, hogy az ember a tetejét lecseréli. És sajnos itt van a titka annak, hogy miért ábrándulunk ki, miért csalódunk a keresztény életünkben is. Mert a keresztény életünknek a nagy részét azzal töltjük el, hogy lecseréljük a jéghegynek a csúcsát. Szembesülünk a bűneinkkel, szembesülünk a rossz érzelmeinkkel, és meg akarunk ezektől szabadulni. És próbáljuk letagadni a negatív érzelmeket. Keresztények között azt gondolom, ez az egyik legnépszerűbb dolog. Indulatos, haragos vagyok, meg tudnám folytani a másikat, de amikor azt mondja, hogy ne legyél már ilyen indulatos, mi a válaszom rá? Nem vagyok indulatos! Bocsáss meg! Nincs mit megbocsájtanom! Értitek, hogy ösztönösen ez van bennünk, hogy tagadjuk, letagadjuk az érzelmeinket. És abban a pillanatban azt akadályozzuk meg, hogy egyáltalán itt megértsük, hogy mi van a szívünkben. Hogy megértsük, hogy mi van a szívünkben, hogy mi mozgat. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy igen, én most nagyon indulatos vagyok, és szeretném megérteni, hogy miért vagyok ilyen indulatos. Miért ilyen fontos én nekem ez? Mi van a szívemben pontosan? Mi mozgat engem? A változás az csak úgy történhet meg, hogy amikor megjelenik az életünkben itt a bűn, a felszínen, akkor elindulunk lefelé, és próbáljuk megérteni a szívünket.
próbáljuk megérteni, hogy mi mozgat bennünket, mi van bennünk, mi az a hamis hit, hol nem bízunk az evangéliumban, mit nem hittünk el Isten ígéreteiből. Hol van az, ahol az identitásunkat nem arra építettük, amit ő mond rólunk az életünkbe. Ha ezt nem tesszük meg, és nem foglalkozunk a szívünkkel, nem foglalkozunk a bűneink gyökerével, azt kell, hogy mondjam, hogy az egész életünket el tudjuk fecsérelni arra, hogy killódunk azon, hogy a jéghegy csúcsát lecseréljük. Hogy a rossz érzelmek helyére mi jókat produkáljunk, hogy a bűnös megnyilvánulásaink helyére valami jót produkáljunk, és oda tegyünk. De azt látni kell, hogy ha a jéghegynek a csúcsát levágjuk, mi fog történni a jéghegyjel? Szépen kiemelkedik. Ez egy nagyon biztató kép, ugye? Magyarul még inkább kijön az, ami bennünk van. Még inkább. Hiába akarjuk ezt elnyomni, letagadni, ez csak a jéghegy csúcsának a csákányozása. Ebben rengeteg időt bele lehet fektetni. Nem akarok ilyen lenni. Sokszor észre kell, hogy vegyük, hogy az Istent is erre akarjuk rávenni. Az imádságaink nagy része arról szól, Uram, add, hogy ne haragudjak. Add, hogy ne negatív érzelmek legyenek benne. Hogy ne legyek ilyen frusztrált, hogy ne legyek ilyen indulatos. Add, hogy tudjak szeretni, hogy legyen békességem. És próbáljuk Isten meggyőzni, hogy én nem tudom lecserélni a jéghegy csúcsát, de te cseréld le. De értitek, hogy Isten nem a jéghegy csúcsát akarja lecserélni, hanem a szívünket akarja megnyerni. Mert arról beszél, hogy értsd meg, hogyha te bennem bízol, ha ez megtörténik, ha ide eljutsz, hogy ráállsz az evangéliumra, hogy elhiszed az Isten szeretetét, hogy megéled ezt a szeretet kapcsolatot vele, akkor a lélek fogja ezt munkálni. A Biblia ezekről a dolgokról, amiről itt beszélünk, a szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóságról úgy beszél, hogy ez a lélek gyümölcse. A Szentlélek munkája bennünk. Nem én erőlködöm ki. A Szentlélek munkája bennünk az evangélium hite által. Azáltal, hogy elhiszem az evangéliumot. És a lélek gyümölcsével mit állít szembe az ige? A test cselekedeteit. Na azt mi produkáljuk. Az az, amit mi tudunk. Az az, ami belőlünk jön. Test cselekedete. Az egyiket csináljuk. A másik az terem. Óriási különbség. A szívünk úgy tud megváltozni, hogy mi egyszerűen mélyre ásunk. És imádkozunk azért, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi van a szívembe. Segíts megérteni, hogy mi mozgat engem. Segíts megérteni, hogy mi az, ami, ahol nem bízom benned. Milyen bálványok mozgatnak. Mi az, amitől én az életet remélem helyetted. A bálványok nem fognak nekünk soha igazi életet adni. Azt reméljük tőlük, hogy életet adnak, de nem adnak életet a bálványok. Mm. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor mi Istent a keresztény életünkben is arra akarjuk rávenni, hogy tegye már működőképessé a bálványainkat. Adja már meg, hogy sikeres legyek a munkahelyemen. Adjon már végre egy társat. Adjon már több pénzt. Mert akkor értékesnek, akkor jónak, akkor fontosnak fogom érezni magamat. És csodálkozunk, hogy az Isten nem megy bele ebbe a játékba. Igen, mert az Isten nem ezt akarja renoválni, nem ezt a modellt akarja működőképessé tenni, hanem újra meg újra oda akar elvezetni, hogy az mi bizalmunkat egyedül belévessük. Az életnek a forrása Jézus Krisztus. Ezért mondja az ige, aki a fiú, azé az élet. Azé az élet. Aki a fiú, aki megéli Krisztussal ezt a szeretet kapcsolatot, akinek a bizalma benne van, az megtapasztalja az életet. Az megtapasztalja a lélek munkáját. Csak meg kell, hogy értsük, hogy ez az egész, amiről beszélünk, ez nem egy egyszeri alkalom az életünkben. Amikor megtérünk, az történik, hogy fölismerjük azt, hogy mi nem Istenben bíztunk. Nem az ő szeretetéből élünk. És odafordulunk hozzá, és a bizalmunkat belévetjük. Jó esetben a megtérés, ha valaki tényleg megtér, az erről szól. Hogy kialakul egy kapcsolat köztem és Isten között. Egy szeretett kapcsolat. Hogy átélem a megbocsájtást. hogy átélem azt, hogy az Isten szeret, hogy az Isten elfogadott, hogy az Isten igaznak nyilvánított, az ő gyermekének tart. És ennek következtében általában, amikor megtérünk, át is éljük a lélek munkáját. Egy csomó minden megváltozik körülöttünk, bennünk. Átformálódunk érzelmek. Az ember saját magán is meglepődik. Kezdek másként gondolkozni. Szabad leszek dolgoktól. De ez a bizalmi kapcsolat, ez mint minden kapcsolat, egy olyan kapcsolat, amit ápolnunk kell. Ami nem statikus, ez dinamikus. Mint minden emberi kapcsolatunk, és ha mi nem helyezzük újra meg újra a bizalmunkat Istenbe, akkor elveszítjük a lélek erejét. Elveszítjük Istennek ezt a formáló erejét az életünkbe, és azt látni kell, hogy a természetünk szerint mindannyian büszkék, önzők és bálványimádók vagyunk. És ezzel az életünk végéig küszködünk. Hogy újra meg újra elhittük az evangéliumot, és újra meg újra mégis visszatérünk oda, hogy elkezdünk bálványokba bízni. Hogy elkezdjük azt gondolni, hogy majd én magamnak értéket szerzek. Majd én bebizonyítom, hogy én fontos, jelentős, szerethető vagyok. És abban a pillanatban visszatérünk a testből való életre. A test cselekedeteihez. Az irány tulajdonképpen egy nyilat érdemes lenne ide tenni, az az, hogy amikor valami az életünkben történik, akkor kezdjük el megvizsgálni, hogy mi van ennek a mélyén. Mit nem hiszünk. Hol van az, ahol nem az evangélium hitéből élünk. És gyakoroljunk bűnbánatot ebbe, és forduljunk oda-vissza az evangéliumhoz. Itt lejövünk, és aztán igazából a bizalmunkat az Atyába vetjük, és eljutunk erre a pontra, innen ez megy magától. Innen a lélek munkája bennünk. Azt, hogy abból élet fakadjon. Ugye erre mondja Jézus a János evangéliumában, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És mivel folytatja? És annak a belsejéből élő víznek folyamai ömlenek majd. Annak a belsejéből élő víznek folyamai. Ő az élet titka, és ha mi őt befogadjuk, ha mi benne bízunk, ha vele megéljük ezt a szeretett kapcsolatot, ő azt mondja, hogy egyszerűen az élő víznek a folyamai ömlenek belőle. Magyarul az a szeretet, amit tőle kapunk, az elkezd átáradni rajtunk mások felé. Az az öröm, amit tőle kapunk, elkezd megjelenni az életünkben. Nem azt mondja, hogy elkezdenek csöpögni majd vízcseppek, vagy kis pára cseppek megjelennek, hanem az ő ereje, a Szentlélek ereje, az teljesen magával ragad bennünket, és átformál bennünket. És azt gondolom, hogy ebben van az élet. Ebben van az élet. És ez az az élet, ami a halálunk után ki fog teljesedni. Amire Isten hív bennünket. Értitek, hogy amit ugye a meghívóba leírtunk, hogy nem arról van szó, hogy itt kínlódjunk, szenvedjünk, éljük túl ezt az életet, aztán majd reméljük, hogy odaállt jobb lesz. Hanem a keresztény élet arról szól, hogy a menny már itt elkezdődik. Az Isten lelkének a munkáját már most megtapasztalhatjuk hitáltal, ennek a szeretett kapcsolatnak a megélése által, és ez fog kiteljesedni. Ez az, amit Isten ígér nekünk, mert amikor meghalunk, akkor kiiktatja a mi bűnös természetünket. És tökéletessé válik a vele való közösségünk. De a menny előíze az tulajdonképpen ez, hogy a vele való szeretett kapcsolatot megéljük, és ez mozgat bennünket. Ez mozgat bennünket. Szóval van élet a halál előtt. Van élet a halál előtt, és ez az élet Krisztusban van. Krisztusban van, az ő szeretetének a megragadásával. Ezt nem csinálni kell, elhinni. Az igaz ember hitből él. Nem az erőlködésből, nem abból, hogy ő próbál gyümölcsöket produkálni, hogy begyakorolja, hogy megtanulja. És hadd mondjam nektek, hogy ez egy szomorú dolog, de a kereszténységünknek a nagy része arról szól, hogy hogy tudjuk mi tulajdonképpen itt ezt a részt lecserélni az életünkben. Könyvek tucatjai születnek erről. Üzenetek tömkelege hangzik el arról, hogy mit csináljál, hogy érezzél, hogy tedd rendbe magadat. De azt kell, hogy mondjuk, hogy hiába keresztény üzenetek, még mindig a test szerinti életre buzdítanak bennünket, hogy mi magunkat hogy tegyük rendbe. Ez egy zsákutca. És nem csodálom, hogy ennyi fusztrált keresztjén van. De nem a lélek erejéből élünk, nem az evangéliumból élünk. Értitek, hogy fontos, hogy elvigyük magunkkal azt, hogy a mi kudarcunk az nem a kereszténység kudarca, hanem a mi félreértésünknek, a mi téves gondolkozásunknak a kudarca. Krisztus föltámadott és él, és belőle ma is élet fakad, és az ő lelke ma is átformál bennünket. És ez hozzáférhető, hitáltal. Csak mi mindig csinálni akarjuk, mert még mindig a büszke természetünk alapján azt hiszük, hogy majd mi fogjuk csinálni a keresztény életünket. Ezt nem mi csináljuk, ezt Isten végzi. Isten végzi. Isten formál át bennünket az ő lelke által, az evangélium hite által, és ez a kulcskérdés, hogy ez a hit legyen az életünknek, a mindennapjainknak a meghatározója. Köszönöm a figyelmeteket!